Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Évértékelő beszédet tartott Orbán Viktor. A magyar miniszterelnök meghirdette a 100 új gyár programját, de a 2 és 3 gyermekes anyák személyi jövedelemadóját is elengedik életük végéig. Ezen felül a nyugdíjasok idén az év második felében áfa visszatérítést kapnak. Bevezetjük a CSED és a GYED teljes jövedelemadó mentességét, jelentette be Orbán Viktor évértékelőjében. A miniszterelnök elmondta, érkezik a 2-3 gyermekes édesanyák SZJA mentessége is. A 3 gyermekeseké 2025. októberében egyszerre, a 2 gyermekeseké 2026. januárjától lépcsőzetesen. Orbán Viktor bejelentette azt is, hogy a magyar nyugdíjasok az év második felében áfa visszatérítést kapnak néhány alapvető élelmiszer után. A magyar miniszterelnök belengedte a következő árstoppot is, ám ezt egyelőre még nem akarja meglépni a kormány. Orbán Viktorék abban bíznak, hogy az áruházláncok saját lehetőségeiken belül megoldják az infláció letörését. Ám ha ez nem történik meg, bevezetik az árstoppot. Orbán Viktor beszélt arról is, hogy a készpénz használati jogot bele kell tenni az alkotmányba is. Meg lehet, hogy a digitális pénzé a jövő, de nem akarunk a bankok rabszolgái lenni, fogalmazott a miniszterelnök. Bábel Balázs Kalocsa kecskeméti érsek metropolita vehette át idén a Hit Pajzsa díjat. A kommunizmus magyarországi áldozatainak emléknapja alkalmából évente odaítélt elismerést a kecskeméti piarista iskola gimnáziumi dísztermében vehette át. Lezsák Sándor az országgyűlés alelnöke köszöntőjében arról beszélt, nem lehet összesűríteni 100 millió ember szenvedését, halálát 24 órába, akik az istentelen kommunista erőszak tombolásának áldozatai lettek. A Hit Pajzsa díjat 2002-ben alapította Horváth Béla, volt NDF-es és kisgazda politikus, korábbi országgyűlési képviselő és a 2008-ban elhunyt Gyurkovics Tibor író. Olyan papoknak, szerzeteseknek ítélik oda minden évben, akik a kommunista diktatúra alatt is hűségesek maradtak hitükhöz. Az önkéntesség erősítését, innovatív megoldások keresését a legsúlyosabb társadalmi problémákra, valamint a hit szerepének tudatosítását tartja a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat legfontosabb feladatainak, Szabadhegy Péter, a Szeretett Szolgálat új elnöke. Szabadhegy Péter, akit február 15-én választottak meg a Szeretett Szolgálat elnökének, arról beszélt. A Máltai Lovagrend karitatív szervezetének feladata továbbra is a rászorulók, a szegények, a betegek szolgálata és a hit védelme. Ugyanakkor, amíg Kozma Imre atya vezette a Szeretett Szolgálatot, a hit kérdése és az, hogy mit képvisel ebben az értelemben a Szeretett Szolgálat, nem volt kérdés, egyszerűen azért, mert ő pap volt. Meglátása szerint az, hogy mostantól személyében világi vezetője van a szervezetnek, lehetőséget ad arra, hogy tudatosítsák, újra gondolják, hogy mit jelent számukra a hit védelme, és hogy milyen szellemiségben végzik szolgálatukat. Szabadhegy Péter fontos feladatként említette a visszatérést a gyökerekhez, az önkéntesség megerősítésével. Köszönet illeti a Rákóczi Szövetséget azért, mert immáron 3,5 évtizede fáradhatatlanul dolgozik azon, hogy tudatosítsa mindenkiben a magyar nemzet egységes, mondta Gulyás Gergely, miniszterelnökséget vezető miniszter Budapesten, a Rákóczi Szövetség rendezvényének megnyitóján. A miniszter a Szövetség Kárpát-Pedencei Középiskolás vezetői fórumának megnyitóján a Lónyai utcai református gimnáziumban mondott beszédében kiemelte. A Rákóczi Szövetség ezt nem jelszavak vagy elvi deklarációk szintjén teszi, hanem a mindennapi munkában. A magyar nemzet egységének legszebb példája, hogy a fórumra érkezett több mint 400 diák mind magyarul tanul, és mind olyan területről érkezett, ahol szép számmal élnek magyarok. De ettől még nem csupán Magyarország, hanem a szomszédos ország fennhatósága alatt is élnek, tette hozzá. Sport. Dárdai Bence, a Wolfsburg labdarúgója, a német helyett a magyar válogatottat választotta, és döntését már a Nemzetközi Szövetség is jóvá hagyta. A FIFA honlapjának országváltási aloldala szerint pénteken jegyezték be, hogy a 19 éves támadó középpályás immár nem a német, hanem a Magyar Szövetség fennhatósága alá tartozik. Végül az időjárásról. Délnyugat felől tovább terjeszkedik a felhőzet, ami főként a Dunántúl déli és keleti részén, valamint a Duna-Tisza közén okozhat erősen felhős vagy borult időt. A legalacsonyabb hőmérséklet a felhős tájakon általában mínusz 5 és plusz 1, míg másút mínusz 10 és mínusz 6 fok között alakul. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Én jöhetek hozzá úgy, ahogy vagyok, akkor is, ha mást mondanak a nagyok. Hisz saját bőrömön érezhetem én, hogy milyen, amikor ő hord a tenyerén. Megszólított, én csak kerestem a szavakat, ő jött és lebontotta azokat a falakat. Kezdtem el, ő lett a végzetem. Ez hamisítatlan szerelem a négyzetem. Mert amit ő adott, azt nem adhatja más. A hosszú út után szívem hazatalál. Megszólított, én csak kerestem a szavakat, ő jött és lebontotta azokat a falakat, miket a félelem húzott köré. És felszabadult szívvel táncolok, mert bennem mindent megváltoztatok.
Egymás közt. Beszélgessünk mindennapjainkról.
Köszöntöm hallgatóinkat! 2024. november 25-e és 27-e között rendezték meg az Országos Lelkipásztori Teológiai Napokat Esztergomban. Szilágyi Szabolcs Pilis Csabai plébános püspöki biztos a Lelkem csak az Úrnál csendesül el címmel a szentségimádásról tartott előadást. Műsorunkban őt hallják.
Több lépésben építettem föl az előadásomat. Az egyik, hogy először is nézzük rá magára a szentségimádásra, kicsit teológiai szempontból, majd hogy történelmileg ez hogyan alakult ki, és ezt követően érkezünk meg majd Pilis Csabára, hogy ott ez hogyan vert gyökeret, hogyan lett szentségimádó kápolnánk, mi most a helyzet, és mik ennek a következménye jött nálunk rendszeres szentségimádás van, illetve végére hagyom majd azt, hogy mi lenne ennek a lelkisége, és mik lennének a gyakorlati szempontjai, hogyha valaki szeretné ebből valamit elvinni, akkor tudja ott a saját plébánián is ezt megvalósítani. Nézzük először tehát röviden, hogy hogyan érkezünk meg a szentségimádáshoz. A katolikus hitben, amit én a legjobban szeretek, az az, hogy objektív. Azaz, hogy nálunk vannak konkrétumok. Lehet mire építeni. És mivel tudjuk, hogy az Eukarisztia maga az élő Isten, ezért én tudom, hogyha elmegyek szentmisére és áldozom, akkor biztosan az Istennel találkoztam. Tudom azt, hogyha letértelek a Eukarisztia elé, akkor ott biztosan az Istent imádom. A katolikus hitem nekem ezért annyira kedves és azért közeli, mert tudom, hogy vannak biztos pontok. És az Eukarisztia ilyen biztos pont, amire mindig lehet építeni. mindig lehet táplálkozni. Ott tudom, hogy az Isten van. És ez nagyon fontos, mert ez a dolog, hogy imádkozom, kimegyek az erdőbe sétál, imádkozom, érzek valamit, vagy nem érzek, ott tudom, hogy ott van, és ez biztos, és ez jó. A Szentség Jovánásnak a teológiája, az Álukorisztának a teológiája. Azt mondja Jézus, hogy ez az én testem, azt mondja, hogy ez az én vérem. Amit Jézus mond, az úgy van. Jézus Isten, tehát amit mond, az úgy van. Tehát, hogyha azt mondja egy darab kenyér, hogy ez az én testem, akkor az azzá válik. Ez az én vérem, akkor az azzá válik. Ezt mondjuk, hogy transzubstanciáció, ilyen szép szóval egy ebéd előtt. Ugye ez mondja ki azt, hogy Krisztusnak valóságos teste és valóságos vére. Az ő. Ő maga. Ez egyik pont. A másik pont pedig az, hogy azt mondja utána az utolsó vacsora végén az övéinek, ott lévő férfiaknak, hogy ezt tegyétek az én emlékezetemre. Ezt kéri tőlük. Utána készföltétel, apostoli szukcesszió, apostoli jogfolytonosság, felszentelt papság. És ha két pontot egymás mellé állítjuk, mint transzubstanciáció és apostoli szukcesszió, ebből jön ki az, hogy jelenleg a katolikus egyházban és az ortodoxiában, hogyha egy pap vagy egy püspök azt mondja, hogy ez az én testem, arra darab kenyere, akkor az azzal válik, Jézusnak a testévé válik. Ezt tudom, hogy sokan tudjuk. Tehát ezért fontos leszögezni azt, hogy ez a mi álláspontunk, pontosabban fogalmazva ez az Úr álláspontja, és mi ezt követjük. Az ott ő. Egy másik szempont, Jézusnak két fontos ígérete volt, több is, de most kettőt emelek ki. Az egyik, hogy ezt mondja, elmegyek, de visszajövök hozzátok. Elmegyek, de visszajövök hozzátok. A másik, ezt mondja, mielőtt a mennybe megy, veletek vagyok minden nap a világ végéig. És ezt a két mondatot, ígéretet lehet lelkileg is értelmezni, hogy elmegyek, de majd visszajövök, és majd imában találkozunk. Lehet azt is lelkileg értelmezni, hogy veletek vagyok minden nap a világ végéig, de lehet konkrétan és szó szerint is értelmezni, fizikálisan. Elmegyek, de visszajövök az Eukarisztiában, veletek vagyok minden nap az Eukarisztiában. Jézus megígérte, és szó szerint be is tartja az ígéretét. Az Eukarisztiában legyen a szentmise, vagy szentségimádás, naponta találkozhatunk vele. Jézus megígérte, és betartja. Így már látjuk azt, hogy miért imádhatjuk az Eukarisztiát, miért térdeltünk le elé, és beszélgethettünk vele. Nézzük meg akkor azt most, hogy hogyan alakul ki mégis maga a szentségimádás, mint műfaj, mint az imádságnak az egyik formája, történelmi évet tekintve. Tudjuk azt liturgikából, hogy amikor az őskeresztények bemutatták a szentmisét, utána is valamennyire megőrizték az Eukarisztiát, ami maradt, de azt nem imádás céljából tették félre, hanem azért, hogy elvigyék a betegeknek. És eltelik több száz év, amíg megérkezünk oda, hogy a 10. században lesz az, mikor a szentmisében a pap az átváltoztatást követően fel is mutatja már az Eukarisztiát imádásra. Ez attól kezdve van a 10. század. És megint eltelik egy kisebb idő, hát az egyházban 100-200 év az ugye nem osz már nem szoroz. Még IV. Orbán pápa 1264-ben kiadja a Transitus bullát, mivel az úrnapját általános ünneppé teszi az egyházban. Onnantól kezdve az úrnapját megünnepeljük, ugye Aquinói az, aki ez megéri a maga himnuszát, szoktuk is énekelni, és aztán az ünnep bevezetése után ez kicsit elhaványul, de tudjuk azt, hogy germán és magyar területen megmarad, és végül 5. Kelemen 14. században az, aki újból fejve rá figyelmet, hogy amúgy van itt egy ünnep, úrnapjának hívják, tartsuk be, és onnantól kezdve töretlenül az egyházban, a katolikus egyházban az úrnapját rendszeresen megünnepeljük. És ez aztán elkezd átmenni egy magán formába is, amit szentségimádásnak hívunk. Méghozzá 1527-ben Zakaria Szent Antal Milánóban eltereszti a 40 órás szentségimádást, méghozzá Jézus 40 órás sírba levésének a mintájára. És ez az egész világon eltered, 40 órás szentségimádás. Ebből alakul ki az örökimádás, méghozzá az, hogy adott szeretes közösségekben folyamatosan imádják az oltári szentséget. Ki van téve? A kápolnába, és a szeretesek beosztják maguk között, hogy ki mikor van. Lényeg az, hogy napi 24 órában valaki mindig legyen ott. És ha már ez ilyen jól működik a szereteseknél, akkor miért lehetne ez nyitott a hívek számára, és így alakul ki, ebből alakul ki az örökimádás. örökimádás templomok, ekkor kezdenek létrejönni. Ez megint megy még egyel tovább, és így alakul ki az egyházmegyei szentségimádás, ami annyit tesz, hogy voltak olyan idők, amikor az egyházmegyében be volt oszva, hogy melyik plébánia az év melyik napján tartja a szentségimádást. És úgy osztották be, hogy egyházmegyében az év minden napján valamelyik plébánián folyamatos szentségimádás volt. Látjuk azt, hogy mint a egyházunkban minden milyen szépen burjánzik tovább, ez is ezerféle formációt ölt, és úgy érkezünk meg a napjainkhoz, hogy a szentségimádásnak sokféle változata van. A lényeg, hogy már az elmúlt században is kialakult az, hogy az ember egyénileg elmehet és imádhatja az oltári szentséget. Ennyit a teológiai, majd a történelmi háttérről, és nézzük meg, hogy érkezünk meg Pilis Csabára. 2016-ban kerültem Pilis Csabára, 2018-ban az egyik drága hívő odajön hozzám, és azt mondja: Atya, tudjuk, hogy a megszólításnak már a hangsúlyából tudom azt, hogy mi fog nagyjából következni. Atya, amikor így mondom, hogy atya, akkor ott valaki valamit szeretne. Ezt a kollégák tudják. Nyitott szívvel próbáltam hallgatni, és jól tettem, mert azt mondta kedves hívő, hogy arra gondolt, hogy valahogyan jó lenne azt megoldanunk, hogy az oltári szentséggel, szentségimádásnak a lehetőségével a híveink tudjanak élni. És ha megnézzük a ligeti templomot, Pilis Csabán két templom van, meg sok kápolna, van a Csabai és van a ligeti. A ligeti templomot, ha megnézzük, templom, jobb oldalán sekrestye, bal oldalán pedig van a volt sekrestye, ami jelenleg üresen áll. De kívülről megközelíthető. Mi lenne, alakítanánk egy szentségkápolnává? És akkor valami megérintett, hogy igen, én is szoktam szentségimádni, jó hatása van az életemre, ezt miért ne biztosíthatnánk a hívek számára. És képzeljétek el, akkor meghoztuk a döntést, testülettel legyen, és néhány hónap leforgás alatt maguk a hívek voltak azok, akik az egészet megalkották. Ők rendezték be, ők csempészték le, ők alakították ki a golyóálló üveget, ami mögé betettük Jézust, ők újították fel az ablakokat, tisztították ki a vécét, ami ott volt mellette, hoztak létre karnisokat, fogasokat, és így érkeztünk meg oda, hogy ez volt úgy a tavasznak az elején, tavasznak a végére, akkor készen állt a kápolna, és elkezdtem erről beszélni. Lesz egy ilyen kápolnánk, ezt azért hívjuk életre, hogy egyedileg tudjál az oltári szentséggel találkozni. És az emberek kezdték megérezni, hogy igen, itt valami születik. Úgyhogy arra jutottunk, hogy akkor az ünnepélyes formában nyitjuk meg. Mikor volt ligeti templomnak a búcsúnapja, akkor még Bindes Feri atya, szerintem többen ismeritek, ott volt még, és akkor még élt, neki volt épp a gyémánt miséje, és összekötöttük, hogy templombúcsú, gyémánt mise, és akkor Feri atya legyen az, aki a maga megélt papságával odaviszi a monstranciát, és beteszi a kápolnába, és ezzel kezdjük meg a szentségimádást. És így is történt, és ez sokakat akkor is ott megérintett. Mi lett a végeredmény? A végeredmény az lett, hogy született egy szentségi kápolnánk. Ha a legeti templomban szembeálltok, következőképpen néz ez ki. Bal oldalt ki van írva a templomra, hogy folyamatos szentségimádás, jobbra a nyíl. Az ember ott elindul, és lát egy lépcsőt, ott fel tud menni, és megérkezik a volt sekrestyébe, ahol ha az ember belép, balra található egy mosdó, jobbra pedig vannak a fogasok, és ki vannak téve ilyen térdeplők, ha valaki szeretné, azt tudja használni, pokrócok, ha valaki fázna, és ki van írva egy tájékoztató, egy útmutató, hogyan a szentségimádjunk, aminek a lényege egy meghívó, egy meghívás, hogy gyere, itt Jézussal tudsz találkozni, és hogyha valami tapasztalásod van, vagy valakivel szeretné utána beszélgetni, akkor megvan adva Szabbi atyának az én elérhetőségem, és akkor engem után lehet keresni. Hogy ne csak az legyen, hogy valakit becsatornázunk oda, hanem hogyha van valami, amiben szeretne tovább menni, akkor legyen ember, aki ezt tud fordulni. És az ember ezt követően, tehát balra vécé, előszoba, be tud lépni magába a kápolnába, ki van téve három szék, ami térdeplővé is alakítható, üvegablak, és jobb kézre pedig van maga az eukarisztia. Ezt úgy oldottuk meg, hogy a templomnak a szentélyéből nyílik egy ajtó, és ajtót kinyitom, onnan tudom én betenni az eukarisztiát magába a tartójába, És hogyha ezt a kápolna felől nézzük, akkor konkrétan tényleg egy golyóálló üveg van ott. Tehát az ember a kápolnából nem tud semmilyen módon hozzáférni az eukarisztiához, hanem én a kulccsal belülről a templomból tudok csak hozzáférni. Ezt biztonsági okokból alakítottuk így ki. Sőt, még fűtés is van a kápolnában, hogyha az ember ilyenkor bemegy télen, akkor mégis legyen egy komfort érzete. Mik voltak az első tapasztalataink? Akkor az egészet elindítottuk 6 éve, kitettünk egy A4-es lapot, időbeosztással, és egy kérésünk volt, aki amikor megy Szentségi Márni, húzva egy romátkát, hogy ekkor, ez a nap itt járt. És ebből kezdett kialakulni egy rálátás, hogy milyen gyakran, milyen időszakonként használják az emberek a kápolnát. És az első visszajelzés, az első feedback az nagyon pozitív volt, hogy sokan járnak. Viszont napközben kevésbé. Azt még elfelejtettem mondani, hogy ez úgy volt, hogy az ajtó az egy automata ajtó, automata zár van benne, úgy állítottuk be, hogy reggel 5-től éjfélig van nyitva. Hát ha valaki éjfél után ott marad, hát így járt. Jézus annyira szereti, hogy szeretné ott maradjon még hajnalig. Nem, amúgy olyan a rendszer, hogy kívülről akkor már nem tudsz bemenni, de belülről még ki tudsz jönni. Tehát 5-től éjfélig lehetett menni Szentségi Márnán, és az volt az első tapasztalat, hogy napközben, illetve késő éjszaka, akkor kevésbé vannak ott az emberek. Első tapasztalat, másik tapasztalat az volt, hogy hát ugye szinodalitás akkor még nem volt, de most már van, de mi már akkor elkezdtük a drága híveket, megkérdeztem, hogy mi lenne, hogyha összegyűlnénk, és akik használják rendszeresen a kápolnát, gyűjjünk össze, és osszuk meg az első tapasztalatainkat, hogy mégis ki mit él át, ez milyen, mit lehetne változtatni. És nagyon jó volt megélni, hogy néhány hónap nyitás követően sok ember összegyűlt, és ott erről elkezdtünk beszélgetni. Ez azért roppant fontos, mert én papként kitalálhatok valamit, ami hú, mennyire jó, meg mennyire fajn, de hát a híveim is okosak. Sőt, valahogy vallásosabbak, mint a plébánusuk. Adott esetben még a hitük is mélyebb. Akkor mennyire lehetne őket megkérdezni? Úgyhogy megkérdeztem őket, és abból is újabb szempontok derültek ki. Például az egyik kiderült az, hogy jól működik. Az ember szeretnek oda járni. És nincs semmi visszaelés, ugye több mint 6 éve működik, és soha semmilyen visszaelés. Mert úgy képzeljétek el, hogy a légitér templom egy játszótér mellett van. Bárki bármikor bemetes, csinálhatnod bármit. De nem történt soha ilyen. Nem csak azért, mert Jézus szereti magát, ezért meg is védi magát. És nem csak azért, mert Pécsőben egy jó hely, és sok jó ember van. Hanem azért is, mert ez így működik. És akkor ebből jött az, hogy hát akkor miért nyithatnánk ki egész éjszakára? Úgy döntöttünk, hívekkel megbeszélve, hogy akkor legyen folyamatos nyitva, 0-24-ben, bárki bármikor bemehet. Erről teszem, hogy egyik alkalommal, nem olyan régen történt, nyár, este lefeküdtem aludni, és fölkeltem egy órával később, és így éreztem egy hívást, hogy mi lenne, hogyha most elmennék a Szentség kápolnába? Uram, le! Engem az emberek szolgálatára szenteltek, és hogy nem alszom, tudom, milyen vagyok. Az a baj, az Úr ugye párbeszéd képes, de valamiből nem enged. És ez néha probléma, valljuk be. Úgyhogy felöltöztem, és éjféltől reggel 7-ig ott voltam. És egy nagyon mély tapasztalatom volt, kicsit visszajött a 30 napos dobogókői lelkegyakorlatom, ahogy ez is elő fordul az emberrel. Nagyon mély tapasztalatom volt, de ami miatt ezt idehozom, az az, hogy sok emberrel találkoztam. Éjféltől reggel 7-ig, a kápolnában, nyáron. Ezek se tudnak aludni, hogy mi van itt. De annyira átszellemülve imádkoztak, hogy kezdtem elhinni, hogy ez ennyire működik, hogy még éjszaka és hajnalban is használják a kápolnát. Szóval visszatérve, hogy összejöttünk a hívekkel, tapasztalatok megosztása, és akkor ez egyik az volt, hogy nyissuk ki. Jó, akkor nyissuk ki. A másik az volt, hogy hát atya, mondták nekem, lehetne akkor erről még többet beszélni, hogy ez mennyire jó dolog, és akkor elkezdtem is többet beszélni prédikációkban, vagy hát ugye vannak erre különböző papi módszerek, hogy mi is legyen az elégtétel. Jaj, pont most, hogy eszembe, hogy van egy szentségi kápolnánk, és az elégtétel az pont az lenne, hogy ott egy fél órácskát így eltölteni. Jó, nem kell éjfél után, lehet éjfél előtt is. Szóval a módszereink azok megvannak, nem manipulálunk, de azért hatékonyak vagyunk, amennyire kell. Szóval szumárom, tapasztalkozott összezése a hívekkel, az így ment tovább, hogy akkor megnyitottuk 24 órára, és elkezdtünk beszélni még többet róla. És hogy most mi a helyzet? Az a helyzet, hogy nem férünk el. Reggel este nem férünk el. Napközben azért vannak még szabad helyek, meg éjszaka is, éjfél és hajnali 3 között, de déli időtájban és éjf és hajnálom között ott vannak szabadtéri, de azon kívül nagyon sokan vannak. Tehát, hogy valami is úgy tűnik, imádkozni, hogy hárman ülnek, ketten térdelnek, akkor a sarokban még így be tudok állni, és akkor úgy imádkozunk. Idehozok néhány lelkipásztori szempontot nektek, ami most már egy kiszólás, hogyha ti szeretnétek ezt otthon csinálni, de mi akkor mire érdemes figyelni. Az egyik, az egy döntés. Katolikus hitben az is szép, hogy nálunk vannak konkrét döntések, amit beutána belehalsz, aztán belehalsz. És így van jól. Döntés. Hogy ha szeretnétek ezt csinálni, akkor beszéljetek a plébánsokkal, vagy a plébánsok beszélnek veletek, legyen egyfajta konszenzus, és hozzátok meg, hogy igen, mi ezt szeretnénk. És higgyétek el, hogyha egy ilyen döntést meghoztok, akkor mivel az Úr szerint van, az Úr azt meg fogja áldani. Meg fogja áldani. Kapárba fognak jönni a nehézségek. Fognak jönni. És emlékszem, mikor meghoztuk ezt a döntést, hogy legyen, az első felhangok mik voltak, hogy hát atya, és mi van, hogyha visszajönnek az oltári szentséggel. És ez így jött innen, amit mondanám. Amit nem próbáljuk meg, addig nem derül ki, nem? Az első, meghozni a döntést, hogy mi szeretnénk egy ilyet csinálni, létrehozni. Ha ezt meghozzátok, az Úr ezt meg fogja áldani. A második, ami szintén fontos szempont volt nálunk, hogy ez egy olyan kápolna, ahol egyéni imádkozók vannak, és csöndben imádkoznak. Ha valaki elkezd hangosan beszélni, nem lehet. Atya, nem lehet. Ne is fejezd be a mondatot. Nekünk az a jó helyzetünk, hogy a templom mögött van egy hátsó kápolna, amely egy nagy kápolna, egy közösségi kápolna, ezért úgy szerveztük, hogy tudtam azt mondani, hogy ez a kápolna, a szentségi kápolna az egyéni és csöndes imára való. Ha hangosan szeretném imádkozni, vagy közösségben, akkor ott a hátsó kápolna. Itt a kulcs. Figyelted is? És ez nagyon jól beállt. Azért fontos, hogy az, aki azért menne oda, hogy csöndben imádkozzon, az tudja, hogy ez biztosítva van. És ez fontos. És még motyogás sincs. Nem motyogunk. Üdvözlődj már neki. Nem motyogunk. A csönd, az csönd. Szilencio. Következő. Ez pedig az volt, hogy amikor ott találkozol, ez volt a harmadik ilyen szempont, azon túl, hogy meghoztuk a döntést, azon túl, hogy csöndes és egyéni imádság van, a harmadik szempont és kérés az volt feléjük, hogy amikor ott találkozol ismerőssel, baráttal, haverra, plébánossal, jófej plébánossal, akkor nem kezdünk el beszélgetni, mert oda imádkozni mentünk. Kápolna előtt, kápolna után lehet beszélgetni, kápolna közben nem. Ez megint lehet, hogy evidens, de nem az. Mert a híveink nem csak Jézus szeretik, hanem egymást is, de nagyon. És ezért szeretnek egymással beszélgetni. Ez jó, de nem a szentségi kápolnában. A negyedik, amit kértem tőlük, hogyha tényleg azt érzik, hogy a lélek arra indítja őket, akkor erről bátran beszéljenek másoknak. Hogy nézd, itt ez a kápolna. Sok ember fordul hozzám, de ti, drága hívek, elértek majdnem mindenkihez. Ti beszéltek arról, ha valaki téged neked elmondja a búját, bánatát, elmondja neki, ez fáj, az fáj, ez a kérése, mondd neki, hogy figyelj, örömmel végighallgatlak, de nem én vagyok a megváltó, Jézus az. Ott a kápolna, menj el hozzá, és mondd el neki. Ja, tényleg. És így lett az, hogy elkezdtem találkozni emberek, akiket életemben nem láttam. Hogy most Pilis Csabaiak csak nem járnak misére, de a valamelyik hívem rávett őket, hogy menjenek el Jézushoz, vagy valamelyik másik telepés jöttek át, ezt a mai napig nem tudom, de találkoztam sok emberrel, akit nem is ismerek. Ez is, ez a negyedik pont, ez is elkezdett életre válni. Végül az ötödik, amit idehozok, azt már magamnak fogalmaztam meg, ez az volt, hogy tanítani erről. Mert fontos az, hogy az embereket erre meghívjuk, de ugyanolyan fontos az, hogy szempontot kínáljunk arra, és erről majd fogok nektek beszélni, hogy mégis a szentségimádás konkrétan micsoda. Mert olyan gazdag hagyományunk van ezen a téren, és akkor ezt miért lehetne elmondani? Ezért volt az, hogy pár éve elkezdtem ima szemináriumot tartani, és különböző imaformákat vettük végig, és utána azokat gyakoroltuk. Így volt ez a szentségimádás, és szentségimádásra tartottam egy konkrét előadást, és utána gyakoroltuk, hogy aki ezt szeretné megtanulni, erre legyen lehetősége. Ez fontos. Tehát ezt is megteheted, hogy nem csak az, hogy itt van, éljetek vele, hívjatok meg másokat, hanem gyertek és együtt gyakoroljuk. Újból és újból. Mert vannak fontos szempontok, amiket érdemes figyelembe venni, mert akkor annál teljesebben át tudja élni az imádságnak ezt a formáját. Nézzük a következményeket. Az, hogy már 6. éve van ilyen szentségimádási lehetőség Pilis Csabán, elkezdte megváltoztatni Pilis Csabának és a híveknek és a helyi egyháznak az arculatát. Több szempontból. Az egyik a világhoz való hozzáállásunk, a másik az egyházzal való kapcsolatunk, a harmadik a többi emberrel való kapcsolatunk, végül az önmagunkkal való kapcsolatunk. Minden négyre mondok konkrét példákat, hogy ebből is érzékeljétek, hogyha ezt elkezditek, akkor évek alatt ez ténylegesen képes átformálni az embereket, az egyházat, a körülöttünk lévő világot. Az egyik, az volt a hívek egyértelmű visszajelzés, hogy atya, mióta járok a szentségi kápolnában, nem félek a háborútól. Ugye ma ez egy ilyen általános dolog a hívények körében is, hogy háború, ukrajnai háború, világháború, mi lesz itt? De ezt sok hívő, aki rendszeresen megfogalmaz nekem, hogy mióta komolyan veszem azt, amit atya mondta, hogy azért néha térek be Jézushoz, azóta nem félek a háborútól. Első, amit idehozott nektek, hogyha ezt elkezditek, akkor az lesz az egyik fő tapasztalat, hogy a világgal való kapcsolata az embereknek elkezd békességesé válni. Nem félnek annyira a világtól már. Sőt, bátran tudnak választani, bátran bele tudnak menni a világba. Látjuk, az egyház szűkül, vannak ilyen-olyan támadások, de hogy nem kell félni a világtól, hát ebben élünk, hát miért félünk tőle? A második következmény az volt, hogy az egyházzal való kapcsolatuk az ugyancsak elkezd a helyére kerülni. Ezt több részre bontom. Egyik a liberális konzervatív, másik a aktivizmus passzivitás, amelyik a vezetői szempont. Az egyházon belül az első, amit megfigyeltem náluk, hogy a liberálisból elkezd katolikus lenni, a konzervatívból elkezd katolikus lenni. Ugye a valóság két részből áll, objektív és szubjektív, alanyi és tárgyi. Mit tesz a liberális megközelítés, mit tesz a konzervatív megközelítés? A liberális azt mondja, hogy az alanyit kiemeljük, és a tárgyit zárójelbe tesszük. A liberális azt mondja, hogy a szubjektívet kiemeljük, az objektívet zárójelbe tesszük. A liberális megközelítés nem tesz mást, mint a személyre hivatkozva agyonvágja az igazságot. A konzervatív ugyanezt teszi, csak az ellenkező előjellel. Azt mondja, hogy a tárgyit kiemeljük, alanyit zárójelbe tesszük, objektívet piedesztára állítjuk, szubjektívet el lehet hanyagolni, és az igazságra hivatkozva agyonvágja a szemét. A jó érem az, hogy katolikusok vagyunk. Ami annyit tesz, hogy kata holosz, görögül, egész szerinti. Objektív és szubjektív, alanyi és tárgyi. Ez a legnehezebb. A legkönnyebb elmenni ebbe az irányba, vagy ebbe az irányba. A katolikus hit a legnehezebb ebből a szempontból, mert mi azt mondjuk, hogy a kettő egyszerre lehetséges. Hogy egy konkrét helyzetben hogyan lehet megoldani, azt ne kérdezzétek, de az elmélet ez így szól. Na most, ezen felvezető után azt kezdtem el megfigyelni, azok a híveim, akik elkezdtek Jézus hívei, én csak asszisztálok hozzá, tehát Jézusnak azok a hívei, akik járnak a kápolnába, a konzervatív elkezd megszelédülni, és elkezdi szeretni az embereket, a liberális elkezdi megtalálni az igazságot. Ja, amúgy vannak konkrétumok? Igen, van néhány. És hogy ez miért van? Azért van, mert az eukarisztia egyszerre teljességgel objektív, mert maga az élő Isten, ugyanakkor teljességgel szubjektív, mert konkrétan hozzád szól. Ezért. Az eukarisztia a legkatolikusabb szentség ebből a szempontból, mert benne a katecholosz, az egész szerinti, objektív és szubjektív egyszerre van meg. Ezért, aki vele találkozik, az igazán elkezd katolikussá válni. És ez jó. Ez a jövő. A másik, ami ugyancsak a egyházra vonatkozik, aktivizmus eretnessége, vs. passzivitás letargiája. Nézzétek, mi nem tudjuk, hogy mi a jó. Jézus tudja, hogy mi a jó. Az egyházon belül sem tudjuk gyakran, hogy mi a jó. Egyházon belül gyakran nem tudjuk, hogy mit, hogyan kéne tenni. Kérdezzük meg Jézustól. Az ő egyháza, ő tudja. És ez a másik tapasztalatom, ha jön hozzám valaki beszélgetni, és azt érzékelem, hogy nem találja az egyházban a helyét, nem tudja, hogy most ez már túl sok, amit tesz, vagy nem tesz semmit, akkor egy dolgot teszek, megkérem, hogy menjen el és imádkozz át Jézusra a kápolnában. És Jézus neki elmondja, hogy ide figyelj, az én egyházamban téged arra hívlak, hogy. És akkor nem lesz túl aktív, de nem lesz passzív sem. Megtalálja az egyházban a helyét. És ez nagyon fontos. Hát hagyd ne mondjam, hát hány és hány hivatást, hány és hány lelkipásztori munkatársat látunk tönkre menni az aktivitásnak a hamis látszata alatt. És amúgy hány és hány embert meg papot látunk, hogy el vagyunk, mint a befőtt, de nem. Ha oda menjünk Jézushoz, Jézus nagyon szépen elmondja, hogy mit kell tennünk. És azt meg kell tennünk. És nézzétek, Jézus van, hogy sokat kér, de sosem terhel túl. Jézus nem terhel túl, magunkat tereljük túl. Egyházunk próbál túl terelni, a hívek, a papok, mindenki. Nem, Jézus nem terhel túl. Jézus annyit kér, amennyi pont neked van kiszabva. De ezt ő tületöl meg. Szóval egyházon belül a hívekkel való beszélgetésben ezért tehát, hogy aki tényleg él a szentségkápolnata lehetőséggel, megtalálja helyét egyházban. Azokkal a hívekkel nem kell közelházat vívnom. Azok pontosan tudják, hogy mi a dolgok. Pontosan tudják. És nem ennek a legújabb ötlete, hogy atya, ez még nincs, de ez is van már Pilis Csabán. És nem is kell őket rúgdosnom, hogy csinálja már valamit. Pont tudja, hogy mi a dolga. És még egy dolog, amit a egyházi témán belül a szentségimádása összefüggésbe idehozok, ez a vezetői szempont. Itt vagytok atyák, szeretesek, lelkipásztori munkatársak, mindannyian valamilyen szempontból vezetők vagytok. Valóban egy eléggé összetett világban élünk, egyházunk is néha szétcsúszni látszik, ez van, egy ilyenkor, ezt kell most megugranunk, nincs ez semmi baj, de hogy azért naponta én többször találkozok igencsak összetett helyzetekkel. És nem mindig tudom, hogy mi a jó. Hiába tanultam teológiát, hiába tanultam a Rómában erkős teológiát, erre képeztek, hogy döntsél jól, nem mindig tudom, gyakran nem tudom. Egy dolgot tudok tenni ilyenkor, elmegyek és letérdelek. És azt mondom Jézusnak, ez a helyzet, te mit tennél ebben a helyzetben? És ha Jézus nem is ad konkrét választ, de egy olyan béke mindig születik bennem, amely béke hátteréből tudok jól döntést hozni. Jézus nem mindig adja meg a konkrét választ. Miért kéne neki megadnia? De azt a békét mindig megadja, amiből tudsz utána, ha nem is jó, de viszonylagos a jó döntést hozni. És ez fontos. Thank you.
Folytatjuk műsorunkat, melyben Szirágyi Szabolcs Piris Csabai plébános püspöki biztos a szentségimádásról beszél.
A harmadik, ami következménye lesz a szentségimádásnak, az a többi emberrel való kapcsolatod. Múltkor mesélte valaki, hogy a házassága az hagy némi kívánnivalót maga után, de úgy döntött, hogy akkor elkezd imádkozni a házasságáért. És olyan módon, hogy elmegy a szentség kápolnába a munka előtt. Pár év múlva visszajön, és azt mondja, hogy atya, rájöttem, hogy nekem nem kell megmentenem a férjemet. Zseniális! Atya, rájöttem arra, hogy nem én vagyok a megváltó. Így van. Ez minek volt köszönhető? Annak volt köszönhető, hogy rájött arra, a megváltó előtt térdelve, hogy nem ő a megváltó, mármint nem az illető maga, hanem Jézus. Rájött arra, hogy neki elég az, hogy minden reggeli imájába oda viszi a férjét és a férjével a kapcsolatát. Rájött arra, hogy ő maximum kísérő, ő maximum segítő. És azzal segít a férjének és a férjével a kapcsolatának, hogyha a férjét oda viszi a megváltóhoz, Jézus elé. És Jézus majd dolgozik. Jézus szeretne dolgozni. Adjunk neki munkát. Ne unatkozzon már, nehogy már. Azért nem lenne fair. Ő is dolgozom. Ez a harmadik, hogy az a tapasztalatom a saját életemben is másokat meghallgat, hogy aki rendszeresen szentségimád, rájön arra, hogy nem én vagyok a megváltó, hanem Jézus, és a szerepek azok pontos leosztásra kerülnek. Tudom már, akkor ki vagyok én. Tudom már, mi a szerepem a másik emberrel a kapcsolatomban. Ez mennyi szabadságot ad, nem, ha ezt tudjuk. Tudom pontosan, hogy ebben a kapcsolatban az én szerepem az ez. Ez óriási szabadság. Végül a negyedik, az a önmagammal való kapcsolatnak a rendeződése. Láttuk a világgal, egyházzal, másokkal, önmagammal. Hát itt most akkor önmagamról fogok beszélni, jó? Az a egyéni tapasztalatom, ezt megosztom veletek. Emlékszem, hogy másodikos kispap voltam, aminek akkor lassan már közel 20 éve, mikor Valga László püspök, hogy a tartott nálunk lelki gyakorlatot a szemináriumban, többen emlékeznek rá, és beszélt a szentségimádásról. És annyira megfogott, hogy eldöntöttem, hogy én minden nap legalább fél órát fogok szentségimádni, amit feltoltam napi egy órára, és azt 20 éve naponta tartom. Ezt azért merem elmondani, mert ez nem az én értemem, és Jézusé. És az első tapasztalatom az ez, hogy az önmagammal való kapcsolatot az Jézus az, aki helyre tudna bennem tenni. Mert Jézus az, aki megtart. Ezért. Nem tudom, hol lennék, ha nem lenne napi egy óra szentségem más az életemben. Nézzétek, a világban bármit elérettek. Az egyházban is. Bárki lehetsz. De hogyha a kapcsolataid nem lesznek a helyén, te sem leszel a helyeden. Viszont lehetsz bárki, lehetsz bármilyen körülmények között. Ha a kapcsolatod a helyén vannak, akkor te a helyeden vagy. Mert az életben egy dolog tart meg, és az életben egy dolog tart bent, ez a kapcsolat. Semmi más. Gondolj csak végig azt, hogy hány embert hallgattál te is már végig. Azok voltak csak a helyükön, akiknél a kapcsolaték a helyükön voltak. És ez az, amit egyénileg én Jézussal ott a kápolnában megkapok. Hogy Jézus megtart az önmagammal való kapcsolatomban. Erre Jézus képes. Én erre önmagam nem vagyok képes. Egy pontig igen. Tanultam mentálhigiénét, tanultam ezt, azt. Ez kevés. Ez az egyik. Önmagammal való kapcsolat az úgy van rendben, hogy a szentségimádás következménye, hogy Jézus engem önmagamnál tart, önmagamnál megtart. A másik pedig az, hogy segít a szellemi harcban. Segít az ördöggel való küzdelemben. Nem olyan régen történt, valaki felhív, hogy hát furcsa jelenségek vannak az életében, jöjjön el, imádkozom érte, elkezdek erre imádkozni, megszól egy másik hang az illetőből, végre valami innyentség, egy megszállott, ez az. És akkor ott elkezdtem szabadító imázni, megfelelő egyházi szempontok szerint, ördöggel beszélgetni az egyikkel, és első szertartás, hívtam segítséget is, nem ment ki. Második nem, harmadik nem. Mi van itt? Az ördög se akart elmondani, miért szállta meg ez illetőt. És akkor jött valami, egyik hívem, Jézus híve, mondta, hogy atya, hát az eukarisztia, szabadító imázzunk érte a kápolnában. Zseniális. Ezek a hívekkel együtt dolgozni mindig. Ahogy ezt így kimondtam, elkezdett öröngeni. Ah, megszállod, végre valami pozitív jel. Mondom, itt is most abbadjuk a szertartást, és fönt a kápolnába folytatjuk. Beszálltunk az autóba, hogy beültettem magam mellé, felettél felemelőre egy megszállta együtt utazni, és beszélgetni a patással, jó témáink voltak. Fölékeztünk, azt elmondom, meglátta, van egy diakónus, most kaptam egy diakónust egy évre, meglátta, sose látta, megszól az ördög megszából. Itt ez a bébi pap. Ezért van humora alkalmam. Bemegyünk a kápolnába, megáll kápolna ajtóba, nem én nem megyek be. De mondom, Jézus nélkül parancsom, bemész. Bement, kivettem az eukarisztiát, leterjedt, és így két rétig görnyedt. És mondom, nézd rá. Nem nézek rá. Jézus nélkül parancsom, nézd rá. Rányed, és nem nyitotta ki a szemét. Mondom, Jézus nélkül parancsom, nyisd ki a szemed. És elkezdett tajtékozni, de ennél hatékonyabb ördögűzést én még életemben nem láttam, pedig láttam már többet, meg kellett többet csinálni. Jó, nem? Hát, hogyha ennyire hatékony az eukarisztia magával az ördöggel szemben, akkor a saját életünkben, mikor a szentség előtt imádkozunk, akkor mennyire hatékony, nem? Az ördöggel való küzdelmünkben. Ez is fontos. Ennyit a következményekről, és akkor a hátralévő időben a szentségimádásnak a lelkiségéről fogok nektek beszélni. Méghozzá arról, hogy az egésznek mi a belső lelki dinamikája, és utána néhány gyakorlati szempont. A lelkisége három lépésben. Az első a jelenlétnek a lelkisége, a második a találkozás lelkisége, a harmadik pedig az együttlétnek a lelkisége. Az első a jelenlétnek a lelkisége. Hogyan tudok jelen lenni? Úgy tudok jelen lenni, hogy ismerem magam és megvallom magam. A jelenlét az önismeretből és önmegvallásból fakad. Ez azt jelenti, hogy kimerem mondani, hogy ki vagyok én, és kimerem mondani azt, hogy itt és most hogyan vagyok jelen. Nézzétek, a találkozás az mindig először az önmagammal való találkozásból fakad. És ezt ne felejtsük el a kereszténységben sem. Először önmagam számára kell jelen lenni ahhoz, hogy jelen lehessek az Isten számára. Önmagamat megvallom, önmagamat kimondom, ez vagyok én, így vagyok itt jelen, és amikor ezt így őszintén elkezdem föltárni az Úrnak, hogy Uram, én vagyok ez, így vagyok itt, akkor annak mindig részét kell, hogy képezze az, hogy bevallom, hogy kicsi vagyok, hogy sebzett vagyok, hogy bűnös vagyok, hogy törékeny vagyok, hogy hiányos vagyok, hogy kiszolgáltatott vagyok. Azért, mert találkozás csak akkor jöhet létre, hogyha van egyfajta kiszolgáltatottság. Máshogy nem. És ezt az eukarisztia előtt be kell, hogy valljuk, hogy kiszolgáltatott létező vagyok. És azzal, hogy a sötét oldalamat is így föltártam az Úr előtt, és megnyitottam az Úr előtt, így adok lehetőséget arra, hogy találkozhassak vele. Ez az első. Jelenlétnek a lelkisége. És ha már jelen vagyok a magam pozitív és negatív, a világos és sötét oldalával, a magam kiszolgáltatottságával, akkor a második az a találkozásnak a lelkisége. Ugyanis, ha már önmagamnál vagyok, akkor vagyok képes átnyúlni a másikhoz. Akkor vagyok képes átnyúlni a másikhoz, és hagyni, hogy a másik megérintsen engem. Hagyni, hogy az eukarisztia megérintsen engem. Ahogy én elkezdem magamat föltárni előtte, úgy kezdi el ő saját magát föltárni én előttem. Ahogy én átadom magamat neki, elkezdi ő is magát átadni nekem. És ebben a belső kölcsönös feltárulkozásban elkezdem észrevenni, hogy tulajdonképpen az eukarisztia is ugyanolyan kicsi és ugyanolyan kiszolgáltatott, mint én vagyok. Hát bármit megtehetnék vele, bármit. Istennek mekkora nagysága az, hogy ennyire kicsivé és kiszolgáltatottá teszi magát. Isten azért teszi magát az eukarisztiában kiszolgáltatottá, hogy velünk, kiszolgáltatottakkal tudjon találkozni. És ezt elkezdem észrevenni, hogy hú, ő is milyen kicsi, és mennyire ki van szolgáltatva nekem. És ezért elkezdem észrevenni, hogy neki szüksége van rám. Neki szüksége van rám ahhoz, hogy én kivihessem őt a világba. Hogy én az ő szíve, az ő keze, az ő szeme, az ő lába lehessek. És ahogyan észreveszem, hogy ő is kicsi, és rám van szorulva ahhoz, hogy róla beszélhessek és tanúságot tehessek, észreveszünk, hogy mennyire hasonlóak vagyunk, hasonlóak örül, mondja a latin, ezért tudunk találkozni, és ezen belül elkezdem azt is észrevenni, hogy ő amúgy mégis sokkal több, sokkal jobb, sokkal szebb, mint én vagyok. És ezen a ponton már nem csak az születik meg bennem, hogy hasonlók vagyunk, és tudunk találkozni, és hogy szüksége van rám, hanem az is megszületik bennem, hogy hát ha ő mégiscsak nagyobb, mégiscsak jobb, mégiscsak szebb, ha ő tényleg ilyen, akkor hagyom, hogy ő elkezdjen rám hatni, hogy hasonl rám, és igyekezzünk meg az együttlétnek a lelkiségéhez. Ez a harmadik lépés. Észrevették meg az együttlét. Én adom magamat a magam törékenységével, ő adja magát a törékenységével és teljességével. Én egyszerűen csak figyelek arra, hogy adjam magam, és figyelek arra, hogy ő magát adja nekem, és beindul egy ilyen csöndes tánc. Én ezt így szoktam, egy csöndes tánc. Kölcsönös és mély találkozás. És még itt sem áll meg a történet. Mert ebben a kölcsönös önfeltárolkozásban, a kölcsönös önátadásban az élet az elkezd túlcsordulni. Az élete sosem áll meg önmagánál. A találkozásból mindig kell, hogy túlcsorduljon az élet. És abból élet fakadjon mások számára, az egyházunk számára, a világ számára. A mi együttlétünkből fakad másoknak az élete. Ez a lelkisége a saját tapasztalatom és olvasatom szerint a szentségi imánásnak. Jelenlét, önmaga számára jelen vagyok, találkozás, elkezdünk találkozni, amiből együttlét fakad. Végül néhány kis szempont a gyakorlathoz. Hogy konkrétan maga a szentségimádás hogyan jó a kinéz. Nekem van egy fixa ideám, több, sok, de most ebben egyet osztok meg. Az a mániám, hogy mindenkinek legalább fél órát kéne imádkoznia. Számoljuk ki, a fél óra napunknak hány százaléka? 2. Kicsit több? 2. Jól tudom, atya, de most atya, miért nem számol a objektív és a szubjektív idő? Maradjon be. 2. A 2, az 2. 2%. A napi fél óra. Azt szoktam mindenkinek mondani, hogyha ha szeretné a hitét komolyan menni, akkor kezdje el napi fél órával. És akkor elkezd majd megváltozni az élete amúgy. Szentségimádásra vetítve ezt, imának az elkezdése. Az ember oda megy a kápolnába, letérdel vagy leül, attól függ, keresztet vet, és megfogalmazhatja a szándékát, hogy itt és most én milyen szándékkal vagyok jelen. Majd ezek után jön az érzelmi kezdés. Az érzelmi kezdés alatt azt értem, hogy hagyom, hogy az érzelmeim megjelenjenek. Ez roppant fontos. Mert később akkor azok a helyükre kerülnek, és nem visznek ki az imából. Fejemben nem ez az öröm, bánat, fájdalom, harag, szomorúság. És hagyom, hogy ezek ott megjelenjenek a szentség előtt. Vannak, hát ha vannak, hogy legyenek már szegénykék. Ez az első. Érzelmi kezdés. A második az értelmi kezdés. Ha már az érzelmeim ott vannak és lehetnek, a második az értelmi, hogy hagyom, hogy a gondolataim is megjelenjenek. Itt és most mik cikáznak a fejemben? Mire gondolok? Vagy miért jöttem? Miért vagyok most itt? Miről szeretnénk az Úrral beszélni? Ez az imának az elkezdése. Keresztvetés, néhány szavas felajánlás, érzelmi kezdés, értelmi kezdés. És ezt követően jön a jelenlétem. Ahogy mondtam, elkezdem magamat feltárni az Úr előtt. Itt vagyok, jelen vagyok, neked vagyok jelen. És simán csak jelen vagyok az ő számára. Nyilván, ha van valami konkrét témám, akkor arról elkezdhetek beszélni. De ha csak jelen szeretnék lenni, akkor legyek csak jelen. Ha beszélni szeretnék egy témáról, akkor beszéljek. Ez az én oldalam. Aztán ott van a jelenlétnek a másik oldala, az Úrnak az oldala, az Isten oldala. Az Úr ott van. Ha csak simán jelen vagyok, akkor is csak simán jelen van a számomra. De van, hogy az Úr elkezd beszélni. Sőt, van, hogy válaszol arra, amit mondok. Van, hogy csak meghallgat. De higgyétek el, az Úr tudja, hogy hogyan kell jelen lenni az én számomra. Ahogyan az Úr ott föltárja magát, vagy nem tárja föl, ahogyan egy szóval jelen van az én számomra, az jó. És ebben legyen biztonságunk, békénk és nyugalmunk. Ő tudja, hogy itt és most hogyan jelenjen meg az én számomra az eucharisztiában. És ha Isten szól, az jó. Ha nem szól, az is jó. Atya, honnan tudjuk, hogy Isten szólt? Egyszerű a válasz. Ha Isten szól, onnan tudom, hogy Isten szól, hogy tudom, hogy az Isten szólt. Isten szava az más, mint a tudattalan, más, mint a psziché, más, mint a szomszéd, más, mint a gondolataim, más, mint a film, amit tegnap este láttam, más. Egy idő után nagyon világosan lehet tudni, Isten szólt, ott nincs kétség a fel, hogy az Isten szólt. És az egész így történik, jelen vagyok, beszélek, hallgatok, meghallgatom. Nem történik más, mint a kapcsolat épül. Ha nem történik semmi, akkor is épül. Mondok egy egyszerű példát, és ezzel zárom le. Elmegy egy szerelmes pár este sétálni. Leülnek a padra, hold fény, megfogják egymás kezét, egyik a másik vállára adja a fejét, és csöndben ott vannak egymás mellett. A kérdésem úgy szól, a kapcsolatuk az csökken, stagnál, vagy épül? Épül. Atya, egy éve járok a Szentség kápolnám, és soha semmit nem tapasztaltam. Miért a gond? Én kívülről azt látom, látva az életmódodat, az egy évvel korábbit és a mostanit, hogy rengeteget változtál. Semmi sem tapasztalt, konkrét példát mondom, semmi sem tapasztalt, de rengeteget változott. Ez ilyen. Valaki ez naponta szól az Úr, valaki ez évente egyszer. Se. Végül az imát úgy zárom le, hogy elmondok egy hálaimát, majd keresztet vezek, és kijövök a kápolnából.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Szilágyi Szabolcs, Pilis Csabai plébánost hallották. Köszönjük, hogy velünk tartottak. A szerkesztő Pap Ildikó volt. Thank you.